Jézus arra figyelmeztet, hogy egyszerre nem lehet szolgálni a pénznek is, meg az Istennek is. Ez sokakat, akik hallják ezt a mondatot, talán minket is kellemetlen helyzetbe hoz, hogy, vagy elbizonytalanít, hogy vajon helyesen törődök-e az anyagi javakkal, vagy helyesen állok-e hozzá. Pláne, ha esetleg több is van a tulajdonomban, mint ami a napi megélhetéshez is szükséges. Most a szegényeket dicséri a Biblia, és egy jó keresztény csak az lehet, ha valaki szegény. A mai olvasmányban hallottuk Ámosz próféta figyelmeztetését, mert a vezető réteg közül nagyon sokan kizsákmányolták a szegényeket, sőt, ő úgy fogalmaz, hogy a gyengéket üldözitek. Igen, a gazdagok a szegények rovására még gazdagabbak lettek, és ezt a belső, ez egy belső magatartásból jön, egy vágyból, hogy még többet birtokolni. Ámosz is, Jézus is kritizálja ezt a magatartást. Vajon más idők vannak ebből a szempontból ma és Ámosz vagy Jézus korában? Azt hiszem, hogy az emberek ugyanolyanok. Csak más eszközeink vannak, más eszközeik vannak. Ami a legjobban szembetűnik most, amitől rengeteg család, és nem csak Európában szenved, hogy indokolatlan magas energiaárak, és mennyien meggazdagodnak mások szenvedésén. Kizsákmányolás folytatódik. Milyen jó lenne, ha ezeket a profétai figyelmeztetéseket ezek az emberek hallanák, de hát attól tartok, hogy túl sok gazdag ember a világon, vagy túl sok politikus a világon a mai olvasmányt meg evangéliumot egy katolikus templomban nem hallja. Most ezek a figyelmeztetések csak nekik szólnak? Nem gondolom. Ezek a figyelmeztetések, ami a lényegről szól, még hogyha nem is látható módon a legtöbb ember nem zsákmányolja ki a másikat, de ezek a figyelmeztetések lényegileg mindannyiunknak szólnak. Mindannyiunknak szükségünk van, hogy elgondolkodjunk, hogy nem megyek-e rossz irányba. Ezen a héten az Európai Unióban most vagy elhatározták, vagy nagyon erősen tanácskoznak arról, hogy az olyan termékeket, amelyek bizonyítottan, illetve nem lehet bizonyítani, hogy vajon gyerekmunkából, vagy éhbérrel készített termékek, azokat nem akarják beengedni az Európai Unióba. A héten felhívták a figyelmemet egy olyan honlapra, ami nagyon érdekes. Ez egy magánkezdeményezésként indult, aztán a USA egyik minisztériuma fölkarolta. Egy olyan honlapra, amit már több mint 200 országból használnak, ami egy tükröt akar állítani minden egyszerű ember elé. Vajon én, ahogy élek, nem mások nem zsákmányolok ki azzal másokat? Nem használok-e túl sok olyan terméket, ami lehet, hogy mások kizsákmányolásával keletkezett? Például bemegyek egy boltba, és veszek egy csokoládét. Nem tudom, itt Svájcban milyen szabályok vannak, de könnyen elképzelhető, világon sokfelé lehet, hogy itt is, hogy pont az a csokoládé olyan termék, aminek a kakaó tartalmával gyerekek dolgoztak. És ez a honlap különböző kérdéseket tesz fel, amire ott kell válaszolni, és a végén valamilyen módon kiszámítja, hogy te valószínűleg ennyi és ennyi rabszolgát, illetve neked ennyi és ennyi rabszolga dolgozik ma. És nagyon érdekes volt, hát persze az ember kíváncsi végig csinálni, mit, hogy megkérdezik nyilván a korunkat, milyen lakásban lakunk, saját, vagy bérelt, vagy mekkora, vagy milyen ruházatunk van, hány nadrág van a szekrényünkben, vagy ing, vagy milyen az étkezési szokásaink, vagy milyen mennyi ékszerünk van, vagy elektromos dolgunk, na ez az én gyengeségem, és akkor a végén kiszámolja, és kijön az eredmény, ami engem nagyon elszomorított, hogy nekem speciál 42 rabszolgám van. Egy biztos, nem vagyunk függetlenek az emberek kizsákmányolásától. Az európai vagy a nyugat-európai jólét nem független attól, hogy mások nyomorban vannak. De akkor mit tegyünk? Hát talán, ami már bizonyított, azt talán tényleg komolyan kell vennünk, és akkor nem veszek meg olyan terméket. De nyilván nem élhetünk létminimum alatt szegényen, és akkor semmit nem használva. Talán inkább ez egy figyelmeztetés. Vagy arra akarja felhívni a figyelmet, hogy gondolkodjunk el életünkön, életstílusunkon. Mit jelent számomra, és akkor most visszatérve az evangéliumi tanításra, mit jelent számomra a gazdagság, mit jelent számomra a pénz, mit jelent a szegénység? Vajon a gazdagság az önmagában egy elérendő cél, egy jó cél, és a szegénység olyan, ami jajaj, ettől félni kell. Ez a hozzáállás túl sok embert hajt még gazdagabb, a vágy van benne, hogy még gazdagabb legyen, és túl sok szegény embert depresszióba taszít. Ez a gondolkodás alapvetően sok ószövetségi ember így gondolkodott, de Jézus ezt már túlhaladta, hogy a gazdagság csak áldás. Szent Pál apostol egy nagyon érdekes mondatot mond a Filippiekhez írt levélben, hogy tudok szűkölködni és tudok bővelkedni. Mindent megszoktam, tudok jól lakni, tudok éhezni is. Bővelkedni és nélkülözni is, mondja Pál. Ez azt akarja jelenteni, hogy ő megtanulta megtanulta, hogy kell függetlenné válni mindattól, ami körülöttem van. Tudok-e függetlenné válni attól, hogy még több és még több legyen? Tudok-e függetlenné válni attól a félelemtől, hogyha kevesebb lesz, akkor rosszabb lesz? Nehéz függetlennek lenni. És én azt hiszem, hogy nem is lehet csak akkor, ha az első helyen az életemben Isten van, ha valami másra koncentrálok. Ha Isten van az életemben az első helyen, akkor el tudom érni ezt a függetlenedést, ezt a lelki függetlenedést. Én ezért félek az Isten nélküli gazdag emberektől, mert saját maguknak állíthatnak csak fel valamit, amit vagy betartanak, vagy nem, és félek az istentelen politikusoktól is, mert nincs semmi külső szabályuk. És látjuk is az eredményt. Egy érdekes mondatot hallottam római filozófustól, Szenekától olvastam. Nem az a szegény, akinek kevés van, hanem akinek sokra van szüksége. Ha nekem minél többre van szükség, én szegény ember vagyok. Tegnap mesélt nekem egy svájci asszony az életéről, és elmondta, hogy ő az egyik leggazdagabb embernek dolgozott a világon, de szerinte ő gazdagabb. Ő sokkal gazdagabb, amit lelkileg az Istentől kapott, és mindig boldog volt emiatt. És mindent ki tudott állni. Azt is, hogy az apja gyűlölte őt. És a halálos ágyán megváltozott. Térjünk vissza a Bibliához. Jézus nem ítéli el a gazdag embert, de azt mondja, hogy veszélyben van. Nagy veszélyben. Mert nagyon kevés ember tud ellenállni annak, hogy ne helytelenül viszonyuljon ahhoz, amilyen van. De nem ítéli el a gazdag embert, vagy a gazdagságot, mert nagyon sok jót lehet tenni vele. Ugye mi is rászorulunk, vannak a heti gyűjtések, vagy nagyobb gyűjtések, mennyi jót tudunk tenni, ha segítünk másokon. Ha én egy gazdag embert látok, akkor nagyon nem érdekel, hogy milyen van, milyen háza, milyen autója. Az érdekel, hogy mennyit segít. Mennyit segít másokon is jó célokra. Mennyit használ fel. Mennyi százalékot a jövedelméből. Hát persze én sem merem megkérdezni. De így jó, ha kimondhatom. Mennyi százalékot használ fel? Nem az a lényeg, hogy milyen összeget adományoz, hanem az neki mit jelent. Tud-e néha fájni az, amivel segít? És ugyanezt kérdezném a szegény emberektől is. Nem az a lényeg, hogy mennyit ad, mennyit segít, hanem az neki mit jelent. És ezért az Ószövetség, ez nagyon okos, ahogy kitalálták, vagy le is írták, és kérték, hogy az ószövetségi papságnak 10%-ot kellett readni. Nem egy határozott összeget, hanem mindenkinek személyre szabottan. Hál' Istennek ez már nincs tovább. És én felállítottam magamnak egy mércét. Felállítottam egy minimum százalékot, és ezt azért mondom csak el, mert hát ha másnak is segít ez. Felállítottam egy minimum százalékot, hogy a jövedelem minimum hány százalékát egy évben jó célra kell használni. Nem feltétlenül az egyháznak adni. Jó célra. Erős megfogalmazást használ Szent Ágoston. Azt mondja, a gazdagok feleslege a szegények jogos tulajdona. Van is az egyház erkölcs tanításában egy olyan kitétel, például éhezik valaki, és elmegy egy almafa mező mellett, ami másnak a tulajdona, akkor jogosan szed le magának almát, ha éhezik. Most befejezésül még egy példát szeretnék mondani. A héten ünnepeltük aranyszájú Szent János Krizosztomoszt, a keleti egyház egyik legnagyobb szentjét, 4.-5. században élt. Antiochiában volt először lelkipásztor, aztán akarata ellenére konstantinápolyi pátriárkává tették őt, de mind Antiochiában, mind Konstantinápolyban a szíve a betegek és szegényeki volt, sőt, pátriárkaként is úgy élt, mint egy szerzetes. De amiért említem, mert ő olyan volt, mint Ámosz próféta, ja, még miért szeretik ma, olyan gyönyörű aranyszájú Szent Jánosnak a liturgiája, az ma is szeretik a keleti egyházban nagyon. És ő olyan volt, mint Ámosz próféta, hogy a császárnő, meg sok hölgy, gazdag hölgy életstílusát nagyon élesen kritizálta. És ezért száműzték. És a száműzetésben is halt meg. De mindvégig boldog volt belül. Azért hívják aranyszájúnak, mert nagyon szerették az emberek a beszédeit. És az első helyen állt a szívében Isten dicsérete. Az utolsó szavai pedig, amikor meghalt, ezek voltak: mindenért Istené legyen a dicséret. Nos, hogy tudunk-e függetlenedni az anyagi javaktól, a félelemtől, a szegénység miatt, vagy a függetlenedni a vágytól, hogy minél több legyen, ez egy nagy kérdés. De ha az Isten első helyen áll a szívünkben, és tudjuk az Isten dicsérni minden helyzetben, és erre hív az egyház, és nem csak a zsidó nép szombatonként hívja a zsidókat, hanem mi is, a katolikus egyház is minden vasárnap először erre hívunk mindenkit, hogy tud dicsérni az Isten, mikor ide jössz. Ha ezt tudjuk, akkor helyén van a szívünk. Akkor jól állunk hozzá a tulajdonainkhoz. Mindegy, hogy kevés vagy sok van. És hogyha ezt tudjuk kimondani a szájunkon, például itt együtt, minden héten dicsérni az Istent, hálát adni, akkor mi is aranyszájúak vagyunk.